Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Hát a parttalan vidámságot most vissza kell nyesnünk, mert sajnos egy szomorú évfordulóról kell beszélgetnünk Katona Csaba történésszel, ez pedig Szerb Antal halála, 75 éve történt ez a szomorú eset. Szervusz Csaba, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Hát bevallom őszintén, én először gimnáziumban találkoztam Szerb Antal munkásságával, még egy másik rendszerben, ahol valahogy miért ilyen, hát hogy mondjam, fű alatt lehetett őt olvasgatni, de az én drága jó magyar tanárom azt mondta, hogy hagyjuk most az irodalom könyvet, és vegyük a Szerb Antal féle irodalom történetet úgy a magyar, mint a nemzetközi irodalomban, és egészen fogyaszthatónak tűnt ahhoz képest, ami ugye a könyvekben volt. És hát én azóta kísérem figyelemmel az ő munkásságát, és nagyon sokat adott ő e hazának, úgyhogy nagyon durva, hogy azt kell mondanunk, hogy 75 éve ölték meg.
Hát, hogyha belegondolunk abban, amit elmeséltél, ugye, amikor gimis korodban találkoztál vele, az mondjuk, hogy 80-as évek.
Bizony.
És amire azt mondtok, hogy egy eleven és fogyasztható szöveg, az akkor egy cirka 40-50 éves szöveg volt.
Bizony.
És ez azért világosan mutatja azt, hogy Szerb Antal nagy munkája az európai irodalomtörténet, illetve a magyar irodalomtörténet kiállta az idő próbáját. És azon elgondolkodunk, hogy van-e olyan tragikus magyar sors, hát a legeurópai, de tényleg a legeurópai magyar irodalomtörténet íróját 1945. január 27-én egy nyilas keretlegény agyonveri. Gondoljunk bele ebbe az egy mondatba.
Hogy, igen.
Hogy most emiatt kell róla megemlékeznünk.
Érdekes egyébként, hogy vita van erről is, hogy le volt gyengülve szegény munkaszolgálatosként, és ennek ezt áldozatul, vagy hát ez történt, amit te mondtál.
Vagy konkrétan megütötték. Igen. Így van. Ezt azt gondolom, hogy 100%-os pontossággal soha nem fogjuk megtudni. És bizonyos szempontból azt hiszem, nem is ez a leglényegesebb elem, mert akárhogy is nézzük, megölték. Uh-huh. Tehát akár egy puskatus, akár a munkaszolgálat, nyilvánvalóan az történt, hogy őt oda elhurcolták, előtte megfosztották a munkájától, megfosztották az emberi jogaitól, mint annyi más embert, és ebbe pusztult bele. Hát 1901. május 1-én született, 1945-ben nem kéne meghalni. Ugye, azt gondolom, hogy ez 44 éves volt. És hát mi vezetett idáig? Hogy került ő ide? Hát először is egy generációk óta értelmiségi művelt zsidó családból származott. Édesapjának voltak némi nemű szabadkőműves kapcsolata is. Ennek ellenére, és ezt talán kevésbé tudott, ő katolikus hitben nevelkedett. Az édesapa 1907-ben kikeresztelkedett, csak úgy, mint a fia. Szerb Antal keresztapját úgy hívták, hogy Prohászka Ottokár. Csak hogy egy másik történeti személyiséghez tudjuk kapcsolni. Akit ugye antiszemita püspökként tartanak számon, és ebben van is igazság, csak ő nem faji alapon volt antiszemita. Tehát ő volt Szerb Antalnak a keresztapja. Uh-huh. Nagyon tehetséges fiú. Ez katolikus gimnáziumba járt, piaristában nevezetesen, ahol egyebek mellett Sík Sándor volt rá nagy hatással. Újabb történeti személyiség, és aztán hát igazi bölcsész lett belőle. Elvégezte a magyar szakot, az angol szakot, a német szakot, egyébként megtanult franciául is. Különféle ösztöndíjakkal eljutott külföldre, és ő maga úgy fogalmazott saját magáról ebben az időben, ugye nagyon-nagyon szeretett olvasni, és a következőt írta az életének erről a szakaszáról, hogy nem voltam józan, a bibliofília mámorában éltem. Tehát nem valamiféle szer vagy alkohol, hanem egyszerűen olvas. És a vasutcai felső kereskedelmi iskolában lesz tanár, de hát emellett azért mással is foglalkozik, nagyon különös a magánélete is. Megnősül ugyanis 1924-ben, és feleségül veszi Lakner Amália Alice-t, akitől aztán elválik 4 évvel később, hogy 1932-ben ismét feleségül legyen, és 1 évvel később ismét elváljon tőle. Tehát ez még Mikszátot is felülmúlja, ugye, aki Maux Ilonát kétszer vette feleségül, de másodszor már nem vált el tőle. És aztán ezt követi egy második házassága Bálint Klárával.
Vagy harmadik, ahogy nézzük, igen.
Hát valójában a harmadik, igen. Na, ez most egy érdekes matematikai feladvány. Mert 2 felesége volt, ugyanakkor 3 házasságot kötött, tehát ebből látszik, hogy a bölcseletre szükség van, hogy értelmezni akarjuk a matekot. Mert ugye ezt csak a matekkal nem tudom leírni. No, de eddigre ő már ismert ember. Olyan értelemben pedig, hogy a nyugatban már nagyon korán megjelennek versei, meg egyéb írásai, költészettel is próbálkozott. Tehát 1934-ben az erdélyi Helikon pályázatára megírja a magyar irodalom történetet, ami ugye országos hírnevet szerez neki, és hát regényíróként is domborít, szerintem a Pendragon legendát úgy nagyjából mindenki ismeri.
Bizony.
És ennél a regénynél én megállnék, ez egy angliai útjának az emléke, és ugye a főhős Bátki János egy picit önparódia is, ez a bibliofil bölcsész, aki egyszerre keveredik egy krimibe, egy kísértett históriába, mindezek paródiájába valójában, és folyamatosan el kell azon gondolkodni, amit már többen is felvetettek, és magam is osztom ezt a nézetet, hogy hát tulajdonképpen rokonítható az a regény a Da Vinci kóddal. Hogy vajon Robert Langdon professzort össze lehet-e vetni Bátki János figurájával, és ha ez így van, már pedig én azt gondolom, hogy így van, akkor megint csak azt lehet mondani, hogy Cervantes egy néhány évtizeddel megelőzte a korát, amikor megírta ezt a munkát. Nekem egy csodálatosan aranyos, gyönyörű szőke kolléganőm, aki mindig azt szokta mondani, hogy a férjén kívül egyetlen emberbe volt szerelmes Bátki Jánosba. Szerintem ez a legnagyobb ok, amit egy bölcsész kaphat.
Igen.
Még akkor is, ha ő ugye fiktív, de hát Istenem. Na és hát regényíróként is sikeres volt. És ugye van még a másik ismert könyv, az Utas és Holdvilág. Na most az irodalom történetében az az új szemlélet, amit ő maga is leírt, ugye nem tudom szó szerint idézni így fejből, de azt írja, hogy meg kell változtatnunk az irodalomban a csillagok járását, mert a régiek mindig úgy tekintettek Európára, hogy ahhoz képest mondják el, hogy mennyiben voltak mások a magyarok. Én, írja Cervantes, arról akarok írni, hogy mi volt bennünk az azonos. Mert a magyar irodalom az része az európai irodalomnak. Minden, ami megvan az európai irodalomban, megvan a magyar irodalomban, és az európai magyaroknak nem, hogy nem kell szégyenkezniük, hanem legyenek arra büszkék, mert a legeurópaibbek voltak a legmagyarabbak, és mind a külföldi eskézés, mind a magyarkodás az kizárólag a félműveltek sajátja volt ebben az országban. Írja ezt az európai irodalom történetbe ott és akkor. És számomra félelmetes visszacsatolása ennek, hogy ő hogyan hal meg, hogy hogyan kurcolják el. Hiszen a zsidó törvények hatására ugye megfosztják őt a munkáját, ahogy már említettem. Így kerül a munkatáborba, és hát vannak olyan információk, melyek szerint neki lehetősége lett volna onnan kiszabadulni, de a vele együtt elhurcolt írótársait nem óhajtotta magára hagyni. A halál előtt kevéssel december 16-án még bizonyosan írt egy rövid levelet feleségének, aki ugye próbálkozott azzal, hogy kapcsolatai révén kiszabadítsa őt onnan. Ez a levél elkeseredésről tanúskodik, tehát egy hitlehagyott, egy reményvesztett Cervantessal találkozunk. Ugye a halál előtt 11 nappal vagyunk, tehát szűk két héttel, sajnos nem volt indokolatlan ez a reményvesztettség, és hogy ha lehet, hogy azt mondani, hogy a tragikus magyar sors, vagy tragikus értelmiségi 20. század magyar sors, akkor visszautalnék még itt az özvegye, illetve idézőjelben a fia sorsára. Hiszen a felesége, illetve akkor már özvegye, a halála után 1951-ben, ha jól emlékszem, gyermeket szült, akit Szerb János névre keresztelt. Nem tudjuk pontosan, ki lehetett az apa. Ugye az, hogy azt a nevet adta a fiának, annak nyilván számosokra lehetett, az egyik a volt férje iránt is el nem múló szeretete és tisztelete. És hát Szerb János is egy nagyon sajátos sors lett, teljesen másodja, mint az apjáé. Egyfelől egy, hát mint annyi más értelmiségű is, az alkohol rabja lett, egyfajta neoavantgárd hippi életmódot folytatott, ugyanakkor azonban rendkívül elismert tudós volt, tibetológus konkrétan. Na. És ez az életút 1988-ban 37 éves mindössze egy öngyilkossággal ér véget. És hát egy eléggé önpusztító életmódot folytatott, és most próbálok abba belegondolni, hogy a, úgymond a névadó apja öröksége, ez az egész sors, ami rá nehezedett, el nem tudom képzelni, milyen lehetett.
Igen.
Nem tudom képzelni, hogy milyen lehetett. Ugyanakkor azonban, mit menjünk még vissza Cervantesről, miből volt más az irodalom története? Te is írtad, hogy sokkal üdítőbb, sokkal szellemesebb szöveg volt.
Igen. Befogadhatóbb, egy kicsit igazából emiatt szerettem meg az irodalmat, bevallom neked így őszintén.
Na erre a mai napig alkalmas, amit
szemtől szembe, igen, és én már odaadtam a lányom kezébe is, hogyha nem ért valamit a görög tragédiákból, akkor olvasgasson egy kicsit Cervantes.
Na most szerintem van neki egy nagy titka, nevezetesen egy kicsit Benedek István professzorra utalnék vissza, hogy megint csak egy nagy tudású polihisztor volt, és van neki egy könyv, aminek az a cím, hogy Monta Cristina. Ez a könyv nem másról szól, mint a Cristina, hát a feleségét, elviszi különféle európai képtárakba, és ahol a pallérozott tudású Benedek mutogatja neki, hogy az európai festők micsoda remek művei vannak itt, Krisztina viszont, aki nem foglalkozott festészettel, egyébként pedig egy talpra esett okos és művelt nő személy, az előítéletek nélkül egy csomó képről azt mondja, hogy de ebben mi a jó? Hát figyelj, ez ronda. Hát hogy néz ki a keze? Hát ez aránytalan. De mit vagy ettől úgy oda? És erről szól a könyv Benedek István rácsodálkozására, hogy hogyan van csatornázva az ő agya azáltal, amit tanult, és mennyire tisztán látja az az ember, aki nincs megvezetve. Na most, Cervantesre visszatérve, az ő irodalom történetének szerintem a legnagyobb bája, hogy egyfajta frivol szemtelenséggel ír. Tehát amikor azt írja Shakespeare-re, hogy nincs még egy olyan szerző, aki annyira filozófia, vagy mondani való nélkül írná a műveit, mint ő, azt mondja, itt a Hamlet nem szól semmiről. Csak egy egyszerű tragédiáról, de nincs mögött az ég egy ott a világon semmi, de annyira jól ír, hogy mögé akarjuk képzelni. Hát nincs. És ugye Shakespeare-től nem ezt szoktuk meg, amikor elemezgetik, és az a fajta, megint csak finom elegancia a Pendragon legendában, amikor lemegy az a párbeszéd, a következő szöveg, hogy hol élnek a magyarok? Magyarországban. Hát Románia, Ausztria, Jugoszlávia és Csehszlovákia határolja. Erre azt válaszolja neki az angol, hogy ugyan kérem, ezeket az országokat Shakespeare találta ki. Na most, ez a fajta frivol humor, ami megvan benne, ez is hozzátartozik. És azért szerettem volna mindenki videózni, hogy jól lehet, hát a magyar történelem az ilyen, mert talán a világtörténet is, ne sajátítsuk ki magunknak, tele van tragikus fordulatokkal, de én a csillogó szellemű Cervantes arra szeretnék emlékezni, akinek azt gondolom, hogy hát legalább holtában megilleti az elismerés, amit bőven életében kellett volna megkapni, egy ideig meg is kapta talán, de az elborzasztó, hogy ennyire nagy tudású, és rögtön hozzáteszem, egy ennyire a hazáját szeretőnek így kellett elpusztulnia.
Igen.
És egy dolgot még hadd tegyek hozzá, szerintem nagyon fontos így, ugye most volt a holokauszt emléknap is.
Pont tegnap, igen.
Borzasztó belegondolni, hogy mit veszített az ország, ha hogy kik haltak meg, gondoljunk csak Cervantesre, Radnóti Miklósra, az üldözöttekért kiálló Salkaházi Sárára, tehát kiváló embereket. De azt gondolom, hogy ennek az egész borzalomnak a legrettenetesebb üzenete, hogy minden élet értékes, tehát nem attól tragédia, hogy kiváló embereket öltek meg, hanem attól tragédia, hogy válogatás nélkül megöltek mindenkit, aki azért, aminek született. És jobbakat, rosszabbakat, gyengébeket, erősebbeket, és ezeknek lett az áldozat a sok kiválóság is, mert mérlegezés nélkül pusztították a saját polgáraikat, és ilyenkor az embernek megremeg a hangja, ha erről kell beszélnie, és soha többet ilyen ne legyen.
Igen, egyetértünk. Nagyon szépen köszönjük, megint nagyon tartalmas megemlékezés volt, és aki nem olvasta Cervantesnak az irodalom történeti műveit, annak meg kell csinálok, én csak annyit tennék hozzá, hogy ez nem olyan durva, mint amilyennek hangzik. Tehát nem egy ilyen nagyon mély tudományos értekezés, de valahol mégis az, csak hogy ez olyan könnyedén és olyan olvasmányosan van megírva, hogy így este az ágyban elalvás előtt is rendkívül fogyasztható és rendkívül tanulságos.
Szórakoztató, szellemes, el lehet huncogni közben, ugyanez igaz a regényeire is, és persze jó színvel ajánlom a Bújtor István főszereplésével elkészült, ugye filmes feldolgozását is a Pendragon legendának, ugye a 70-es évek filmje volt, nem véletlen, hogy hozzányúltak ahhoz a filmhez, hamar egy hollywoodi rendező megcsinálná, ismét mondom, Robert Langdon.
Jó, nagyon szépen köszönjük, és egy elismerés neked is. Katona Csaba csúszkálva rohan az egyetemre, miközben teherautóval tolat, igazi polihisztor. Átadtam az üzenet.
A Hit Rádióba rohantam, és vonattal, aztán pedig villamossal, de egyébként igaz a dolog.
Köszönjük szépen, Csaba, még egyszer.
Szervusztok, ide jól kívánok.
Mesél a múlt rovatunkban Katona Csaba történésszel együtt emlékeztünk Cervantesre.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.